fennállva énekeljük a 90. Zsoltár 7. versét. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, ezekkel a szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Lukács evangéliuma 18. részéből olvasom Isten igéjét. Ezután kisgyermekeket is vittek Jézushoz, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak, Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Foglaljon helyet a gyülekezet. Amikor Jézus itt a földön járt, akkor minden innen tódultak hozzá az emberek, és találkozni szerettek volna vele, hiszen megtapasztalták, hogy az ő közelében van gyógyulás, nála lehet megbocsátást találni, nála lehet új reménységet kapni. És ezt nem csak a betegek, a bajba jutottak, a kétségbe esettek, a bűnösök érezték meg, hogy milyen jó Jézus közelében, hanem fontosnak tartották a szülők is azt, hogy a gyermeküket oda vigyék Jézushoz. Hiszen akiből ilyen szeretet, ilyen jóság és az élet árad, annak a közelében van a legjobb helyen a gyermek, akit ők úgy szeretnek, és akit biztonságban szeretnének tudni. A szülők tehát jönnek Jézushoz, és várják azt, hogy Jézus megáldja a gyermekeket, hogy foglalkozzon velük, és a többiek pedig azt mondják, hogy na jó, itt nincs helye a gyermekeknek, mert zavarják és fárasztják a mestert, akinek a világ fontosabb dolgaival kell foglalkoznia. És milyen csodálatos az, ahogyan Jézus lehajol ezekhez a gyermekekhez. Ahogyan kitárja a karját feléjük, és azt mondja, jöjjetek én hozzám. És a szülőknek, meg a környezetükben levő embereknek pedig azt mondja, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket. Ma, amikor eljöttetek ide Isten házába, hogy a második gyermeketeket Isten elé hozzátok, és az ő áldását kérjétek, akkor bennetek is bizonyára ott van az a vágy, hogy Isten áldása legyen a gyermek életén, hogy igazán boldog lehessen, hogy megtapasztalhassa, hogy tényleg Jézusnál van az élet forrása, és mindaz, ami az élethez kell, nála megtalálható. Nagyon csodálatos biztatás lehet az mindannyiunk számára, hogy Jézus nem csak akkor hívta a gyermekeket magához, hanem ma is hívja a gyermekeket, felnőtteket, fiatalokat és időseket, mindenkit tárt karokkal vár magához, azért, hogy megtapasztaljuk, mit jelent vele élni, mit jelent a vele való közösség. Most ez a kicsi gyermek még nem tudja, hogy mit jelent az Istennel való közösség. Azt érzi már most is, hogy milyen jó a szülői szeretet, milyen jó abban a biztonságban élni, ahogyan gondoskodtok róla, de fontos, hogy megérezhesse azt is igazán, megtanulja azt is, hogy mit jelent az Isten oltalmában élni. Hogy ne csak a szülőkre mosolyogjon vissza, amikor ők mosolyjal közelednek felé, hanem visszamosolyoghasson a mindenható Istenre is, hogy válaszoljon az ő szeretetére is. Ez a cél, hogy ide eljusson a gyermek, hogy megismerje Jézus Krisztust, megismerje, hogy mit jelent Jézussal élni, és hogy milyen óriási áldás és erő van a vele való közösségben. De ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ahhoz nagyon fontos a családnak a felelőssége, a szülőknek, keresztülőknek, mindazoknak, akik ismerik ezt a gyermeket, azért, hogy valóban megismerjék a gyermek, megismerhesse a gyermek azt, hogy mit jelent Jézusban hinni, hogy megismerje a Szentírás tanításait, hogy eljöhessen a templomban, a gyülekezet közösségébe. Itt a szülők kézen fogták, és elhozták a gyermeket. Arra szeretnélek buzdítani titeket, akik ma elhoztátok ezt a gyermeket a templomban, hogy rendszeresen jöjjetek, vezessétek a gyermekeiteket a templomban, hogy megismerhessék az élő Istent, hogy úgy ismerhessék meg őt, mint mennyei atyát, és hogy valóban az ő tanítványaiként tudják élni az életet. Ebben erősítsen és áldjon meg titeket a mindenható Isten. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel. Kedves szülők, kedves keresztülők és család, kérem, hogy jöjjetek ide ki a gyermekkel. Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki a ti szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk ezért a kisgyermekért. Mennyei Atyánk, téged dicsőítünk az életért. Hálát adunk, hogy oltalmazó szereteted megtartotta az édesanya életét, és épségben segítetted világra ezt a kicsiny gyermeket. Áldott légy azért, hogy Jézus Krisztus nevére eljegyezted ezt a gyermeket a Szent Keresztség sákramentuma által. Kérjük, hogy őrizd meg a gyermek testi-lelki épségét. Adj testi-lelki erőt a szülőknek és a gyermek szeretteinek ahhoz, hogy őt felnevelhessék. Légy áldott azért, Atyánk, hogy Te hívsz minket magadhoz, és a Te családod tagjai lehetünk. Kérünk, Szentlélek Isten, hogy a Te áldásod és jelenléted legyen a család életén. Amen. Kegyelmes Isten cselekedje meg, hogy ez a gyermek növekedjék testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és a ti gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Forduljatok a gyülekezet felé. Foglaljon helyet a gyülekezet, és énekeljük a 345. dicséretet. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az megírva található Lukács evangéliuma 18. részében, a 9. verstől kezdődő igeszakaszban.
Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok, mindebből, amit szerzek. A vámszedő pedig távolával még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, olyan különleges ajándék, hogy itt állhatunk a te templomodban, a te szent színed előtt. Ajándék akkor is, hogyha mi néha úgy érezzük, hogy kötelességünk itt lenni, vagy néha úgy érezzük, hogy na jó, most eljövök a templomba, hát ha történik valami az Isten tiszteleten, ami hatással lesz az életemre. Köszönjük neked, hogy tudhatjuk, hogy ez a te szent lelked munkája, hogy itt lehetünk. Nem a mi döntésünk, nem a mi jövetelünk vagy elmaradásunk az oka éppen, hogy itt vagyunk vagy nem, hanem a te akaratod, hogy itt a te házadban téged dicsérjünk, téged ünnepeljünk, és várjuk a te áldásodat. Megvalljuk neked azt, hogy annyira méltatlanok vagyunk a te szeretetedre, hiszen még bűnünket megvallani sem nagyon tudjuk, nem érezzük a bűneinknek a terhét, nem érezzük azt, hogy szükségünk van rád, akkor, amikor az életben olyan jól elboldogulunk nélküled is, máskor pedig annyira érezzük a vágyat te utánad, és akkor meg olyan távolinak tűnsz. Olyan jó lenne, hogyha érzéseinktől függetlenül mindig készek lennénk itt lenni a te házadban, és figyelni a te ígédre. Kérünk azért, hogy te tisztíts meg minket. Te bocsáss meg, amikor sok minden eltakadt téged előlünk, és kérünk azért, hogy most, ezen a délelőttön hadd történjen meg az a csoda, hogy megváltozva megyünk el innen. hogyha szomorúan jöttünk, megvigasztalódunk, hogyha önmagunk körül forogtunk, észreveszünk téged és másokat is, hogyha kétségbe esettek vagy voltunk, akkor reménységet kapunk, és hogyha örömünk volt, akkor készek vagyunk ezt az örömöt neked megköszönni, és másoknak is közvetíteni. Mindenható Istenünk, te látod, milyen fájdalmas, hogyha valaki gyászol, hogyha éppen búcsúzás van az életében attól, akit szeret. Kérünk, hogy te vigasztald meg a gyászoló szívvel itt levő testvéreinket, te vigasztald meg a gyászoló családokat, te vigasztald meg azt a családot, akik elmúlt héten búcsúztak szerettüktől, és te vigasztald azt a testvérünket is, aki külföldön ilyet barátját veszítette el. Kérünk mindenható Istenünk az örök élet reménységért, és kérünk azért, hogy ez a mai Isten tisztelet hadd szóljon rólad, és miközben rólad szól, hadd történjen velünk a változás. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek az Úr asztalához. Áldás békesség! Voltatok már Vidám Parkban? Igen. Mosolyokat látok, meg néhány igent lehetett hallani. Bizony erre én is voltam gyerekkoromban Vidám Parkban, és nagyon különleges volt számomra az a szoba, amikor különböző tükrök voltak, és ahogy odajártunk egy tükör elé, mindig más láttunk. Ugye ez nagyon vicces tud lenni, amikor éppen nagyon kövér, vagy nagyon sovány vagyok, vagy nagyon megnőttem, és már nem is látszik a derekam. Tehát ez különleges élmény lehet ebben a varázsszobában lenni, ahol minden tükör más formát mutat. És valamilyen módon látjuk, hogy igen, én vagyok ott a tükörben, de mégsem én, mert annyira más, mint amit megszoktam. Ugye otthon mindenkinek a lakásában bizonyára van tükör, ami ugye egy hasznos dolog, hogy meglássuk, hogy éppen hogy nézzünk ki, hogy nehogy elrémítsük az embereket, hogyha éppen csokoládés arccal megyünk ki az utcára, vagy mennénk. A mai történetben olvashatunk egy olyan példát, hallhatunk egy olyan példázatot, amit ti is ismertek, a farizeus és a vámszedő példázata. Mi volt itt a probléma a farizeussal? Az volt a nagyon nagy probléma, hogy nagyon rossz tükre volt. Olyan tükre volt, amiben ő tökéletesnek látta magát, nagyon-nagyon jónak, és nem vette észre, hogy ez a tükör torzít. Hiszen nem Isten igéje, Isten személye volt a tükör a számára, hanem csak saját magával volt elfoglalva, és teljesen eltorzult. Csak azt látta, amit látni akar, hogy ő milyen jó. Azért vagyunk itt a templomban vasárnapról vasárnapra, hogy észrevegyük, hogyha esetleg a tükrünk torzít. Hogyha nem pont olyanok vagyunk, amilyenek gondoltuk magunkat, hanem észrevegyük azt, hogy milyennek lát minket Isten. Az nagyon fontos, hogy Isten a példázatbeli farizeusra és vámszedőre is úgy nézett, hogy szerette volna a bocsánatát adni nekik, és szerette volna, hogyha igazán megismerik magukat. Mindenható Isten segítsen titeket abban, hogy tudjátok megismerni magatokat minél jobban, de ehhez az kell, hogy megismerjétek Istent. Úgyhogy most gyermekisten tiszteleten úgy hallgassátok az igét, hogy ez a vágy legyen a szívetekben, hogy ne torz tükörben nézzetek, ami nem az igazi arcotokat mutatja, hanem tanulmányozzátok a Szentírást, hiszen a Biblia az a tükör, amiből megismerhetjük önmagunkat, és megismerhetjük Isten szeretetét. Áldás békesség! Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 372. dicséret első versét. Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Lukács evangéliumából olvasom, a 18. részből, a 13. verset. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Eddig Isten írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Bizonyára mindannyiunknak van gyermekkori élménye arról, amikor meg kellett állni édesapa vagy édesanya előtt, mert éppen valami rosszat, valami csínt követtünk el, és számot kellett adni. Milyen izgalom van ilyenkor az ember szívében, hogy vajon mi történik, milyen büntetést fog kapni, vagy mennyire fájlalja azt a dolgot, amit elkövetett, hogy bánatot okozott. De lehet, hogy valaki már rögtön a mentségeket kereste, és amikor ilyen számonkérésre került sor, akkor már szépen kidolgozta magában a különböző elképzeléseket, hogy hogyan fog majd védekezni, mit fog mondani a szülőknek, miközben számon kérik, milyen mentségeket tud mondani, hogy éppen kivitte bele ebbe a rosszba, vagy mennyivel rosszabb az a másik valaki, akit nem is láttak a szülők, miközben ez történt. Megértjük még jobban ezt a vívódást, hogyha egyrészt saját emlékeinkre gondolunk, másrészt bele tudjuk képzelni magunkat a tékozó fiú helyébe, amikor ott tépelődik a disznók vájújánál, hogy mit mondjon majd, hogyha hazamegy, mit mondjon az édesapjának, amivel egyáltalán válaszolni tud, vagy megfelelő választ tud adni arra, hogy miért is került ebbe a helyzetbe. De bennünk van bizonyára az az emlék is, amikor valami nagyon jó dolog történt velünk, valami rendkívüli tettet hajtottunk végre, valami olyan sportteljesítményt, vagy olyat alkottunk, ami nagyon nagy büszkeséggel és örömmel töltött el minket, és szintén alig vártuk akkor, hogy mit mondanak majd a szülők, amikor ezt megtudják, mennyire lesznek büszkék ránk, és milyen szeretettel fognak megdicsérni minket. Mindkét helyzetben meg kell állni a szülők előtt. Az egyik óriási önbizalmat, magabiztosságot és büszkeséget jelent az a helyzet, amit utóbb említettem, és a másik meg tele van talán félelemmel, aggodalommal, szorongással, hogy elutasító, büntető választ kapok, vagy megtapasztalhatom még ezzel együtt is a szülői szeretetet. A ma felolvasott igeszakasz, amelyet tegnap olvastunk a Bibliaolvasó kalauz szerint, egy olyan történet, amiben hasonló helyzetről van szó. Oda állnak emberek az élő Isten színe elé, ahogyan mi ismerhetjük Istent a mennyei atya elé, és a szívük tele van egyrészt nagy-nagy örömmel és lelkesedéssel, hogy milyen csodálatosan tudják élni az életüket, másrészt az elrontott élet minden fájdalmával, lelkiismeret furdalásával és terhével. Mi a közös ebben a két emberben? Az, hogy mindketten elindulnak, és mindketten eljönnek a templomba, eljönnek az Isten házába, hiszen fontos nekik az Istennel való beszélgetés. Tudják azt, amit az Ószövetség és az egész Szentírás hitvallásként megfogalmaz, hogy amikor felmegyünk az Úr házába, akkor ott történik valami. Ott történhet valami jó, ami rendkívüli hatással lehet az életünkre. És el kell menni, nem tehetünk mást, mert különben nem élhetjük meg. Nem élhetünk azzal a lehetőséggel, amit az Isten közelsége adhat nekünk. Ezért mentek évről évre a templomba, ezért ment, aki tudott napjában a templomba imádkozni, hogy ezzel a lehetőséggel éljen, hogy a mindenható Istennel beszéljen, a mindenható Istennel közösségbe legyen. Akkor érezzük meg igazán, hogy mit jelent az, hogy itt lehetünk a templomban, amikor bizonyos ideig nem tudunk itt lenni. Amikor úgy alakulnak a dolgaink, olyan betegség vagy olyan probléma van, ami hátráltat minket, és megakadályoz abban, hogy a templomban legyünk. De a csodálatos az, hogy valóban most itt lehetünk, és megélhetjük azt a közösséget, amit az Istennel való kapcsolat jelenthet a számunkra. A templomot ugye szentének is nevezzük, egy különleges szent hely, ahol lehetőségünk van különleges közösségben lenni az Istennel. Csak az a kérdés, hogy hogyan megyünk el. Farizeus és a vámszedő eljöttek imádkozni, eljöttek, hogy megálljanak az Isten templomában, hogy várják, hogy valami történjen itt velük. És azt mondja Jézus, hogy az egyik megigazulva ment haza, megkönnyebbülve, boldogan, a másik pedig enélkül kellett, hogy az otthonába visszatérjen. Mi a különbség? Mi lehetett a probléma a farizeusnál, és miért történhetett meg az, hogy a vámszedő megélhette ezt a változást? Ahhoz, hogy ezt megértsük, egy kicsit menjünk vissza abba a korba, amikor ez a két ember élt, hogy mit is jelentett az, hogy valaki farizeus, és mit jelentette az, hogy valaki vámszedő. Nagyon furcsa helyzetben lehetünk enélkül, hogyha erre nem figyelünk oda, hiszen mi egy kicsit már fordítva értékeljük a dolgokat. Mi azt gondoljuk mai keresztjének, hogy hát igen, minden farizeus, képmutató, álszent, dicsekvő, és a vámszedők meg ott vannak Jézus közelében, mint Máté, Zákeus, akiknek megváltozik az élete, akik örömmel fogadják az igét. Abban az időben is ugyanígy az emberek általánosítottak, csak éppen ellenkező előjellel. Azt mondták, hogy egy farizeus igenis tiszteletre méltó, mindenki által elismert és szeretett ember, egy vámszedő pedig egy olyan bűnös, akivel jobb nem tartani a kapcsolatot. Hogyan is alakulhatott ez ki? Miért volt ez a nagy különbség? És miért vetették meg annyira a vámszedőket, és miért voltak olyan népszerűek a farizeusok Jézus korában. Ennek a történeti előzménye az, hogy a farizeus rend úgy alakult ki, hogy éppen tiltakozott egy olyan magatartás ellen, ami veszélybe sodorta az egész népnek a jövőjét, tiltakozott az ellen, hogy hellénizálják az országot, hogy a görög kultúrát, a görög vallást vegyék át teljesen Isten népének a tagjai, és ők voltak azok az igazak, akik ragaszkodtak az Isten igéjéhez, ragaszkodtak a törvényhez. Tudták azt, hogy igazából akkor maradhat meg a nép, akkor lehet jövő, hogyha Isten igéjéhez ragaszkodnak, hogyha a mérce a számukra Isten parancsolata, és annak engedelmeskednek. És ezt nagyon hangsúlyozták is. Az esszénusok, akik szintén ebből a körből, az igazak köréből származtak, ők annyira felháborodtak a világnak a gonoszságán, hogy elkülönültek, félrevonultak, és a farizeusok pedig a nép körében maradtak, hogy a népet tanítsák az Isten igéjére. A legfontosabb az életben azok a területek voltak, ahol a szentséget kívánták elérni, a tizednek a megfizetése, a bőjtölés, az imádkozás, a szombat megtartása. Mindezekben a dolgokban törekedtek a szentségre. Csak mi volt a probléma? Az, hogy miközben ők a szentségre törekedtek, arra törekedtek, hogy tényleg Isten számára elkülönített, fenntartott nép legyenek, elkülönültek mindenki mástól, aki esetleg nem járt annyira előre a hitéletben, aki nem tudott úgy engedelmeskedni a törvényeknek, és miközben elkülönültek a bűnösöktől, elkülönültek éppen a vámszedőktől is, aközben már nem a szeretet volt a fontos a számukra, elveszítették a célt. Hiszen a törvény betűihez ragaszkodtak, csak a törvényadó Istentől távolodtak el. Annyira szigorúan ragaszkodtak a törvény betűihez, hogy már nem is hallották az Isten szavát, aki pedig a törvényből meg akarta szólítani őket. Jézus Krisztus nagyon sokat foglalkozott a farizeusokkal. Nem azért csak, hogy mindig valakit számon kérjen, és mindig valakinek a kegyességét megbírálja, hogy csak külső és látszólagos a kereszténységük, és a lényeg elveszett, hanem azért, mert szerette volna őket a törvénytől visszavezetni a törvényadóig. Visszavezetni ahhoz az Istenig, aki az irgalmasság és a szeretet. És azért vitatkozott velük annyit, azért ment el és ült le egy farizeus házába, azért vállalt velük asztal közösséget, mert ezt szerette volna, hogy térjenek vissza Istenhez. Nem elég a betű, nem elég a törvény, nem elég az, hogy ők a parancsolatokra figyeljenek, hanem nagyon fontos, hogy eközben a forrással, az élő Istennel legyenek kapcsolatban. Jézus korában ugyanis, mert odáig fajult a dolog, hogy miközben 300 évig a farizeusok határozták meg a zsidó vallási életet és közösségi életet, annak a formáit, a kegyességet, ők voltak azok, akik részt vettek a törvénykezésben, a tanításban, az egész nép életében, aközben elveszítették az élő Istennel való személyes kapcsolatot. Milyen döbbenetes, hogy mennyire jól indultak, hiszen olyan fontos és olyan szép céljaik voltak, hogy a népet megtartsák, hogy a népnek legyen jövője, és hogy Istenhez kapcsolják őket, és mindenféle kísértéssel meg bűnnel szemben megmaradjanak, és hova jutottak? Oda, hogy közben ők maguk lettek akadályai az emberek között annak, hogy az Isten szeretete kiáradjon, és megváltozzanak az emberek. Milyen döbbenetes. Milyen döbbenetes az, amikor egy történelmi helyzetben azt veszi észre egy nép, hogy mi nem ezt akartuk. Olyan jól indultunk, olyan szép célokkal és eszmékkel, és hol tartunk most, hova jutottunk. Milyen döbbenetes, amikor egy család életében, emberi kapcsolatokban azt lehet tapasztalni, hogy közösen dolgoztunk célokért, közösen dolgoztunk itt a gyülekezetben, vagy a családban is bizonyos terveket, hogy megvalósítsunk, és miközben épült a ház, miközben a terveket valósítottuk meg, aközben a lényeg veszett el, az egymás iránti szeretet, az egymásra szánt idő, az egymással való foglalkozás. Milyen szomorú ez, amikor valaki elindul valahova, elindulunk nagy lelkesedéssel, és közben eltévesztjük a célt. Ez történt meg, és olyannyira eltévesztették a célt, hogy már nem látták Istent, hanem csak önmagukat, csak önmaguk körül forogtak. És miközben önmaguk kegyességével foglalkoztak, és másoknak a törvény szegését bírálták, aközben elbarikádozták magukat, elzárkoztak Isten elől, elzárkoztak a többi ember elől. És egyedül maradtak úgy, hogy népszerűek voltak ugyan mindenki előtt, tiszteletre méltóak voltak mindenki előtt, de mégis a lényeg, az élő Istennel való személyes kapcsolat hiányzott az életükből. Milyen döbbenetes ez, hogy tényleg amiket megtettek, az nagyon jó volt, hiszen mit mondott ez a farizeus, hogy kétszer egy héten böjtöl. A zsidó törvények szerint egy évben egyszer kellett böjtöt tartani, vagy rendkívüli helyzetekben, valamilyen tragédia vagy háború idején. Milyen csodálatos, hogy megadja a tizedet, nem csak abból, amit ő szerez pénzt, hanem hogyha vásárol valamit, hogy biztos legyen abban, hogy abból is a tizedet odaadták a templomnak, és nem csalta el esetleg a kereskedő, ezért ő még egyszer megfizeti a tizedet abból is. Tehát nagyon buzgók voltak, hogy nyitva volt Isten előtt a pénztárcájuk is. Nagyon fontos volt számukra az, hogy még a gyomruk, meg az étkezésük is az Isten parancsolata szerint legyen, Isten törvénye alatt. Ami ugye mai keresztényeknek, hogyha belegondolunk, azért nem ez a legkönnyebb, hogy a pénztárcánkat megnyissuk Isten előtt, vagy pedig, hogy ilyen dolgokban, mint az étkezésünk is Istenre figyeljünk, de ők ezt megtették, mert a tökéletességre törekedtek, úgyhogy ez nagyon példamutató, hogy igen, farizeusok bizony példák lehetnek előttünk ebben, de valami mégis hiányzott. Mindez kevés volt, mert akármennyire is teljesítménycentrikusan éltek, hogy minél többet teljesítsenek és mutassanak fel az Isten előtt, nem tudtak annyit felmutatni az Istennek, ami elég lett volna. Hiszen Bár önmaguk azt gondolták, hogy tökéletesek, a többi emberhez viszonyítva talán jobbak voltak, de az Isten előtt, az Istenhez viszonyítva nem voltak tökéletesek. Lehet, hogy másokhoz mérve mi is nagyon jól állunk, hiszen nem lopunk, nem hazudunk, nem zsákmagyarunk ki embereket, de vajon az élő Isten színe előtt, hogyha őszintén megállunk, akkor tudunk-e bármit is felmutatni neki? Most ünnepeltük a reformációt az elmúlt héten, ami pont arról szól, hogy akármennyi jóságot tudok is én adni az embereknek, az mind kevés ahhoz, hogy üdvözülhessek. És ennek nem volt tudatában ez a farizeus. Így nem érezte, hogy szüksége van az Istenre. Nézzük akkor a vámszedőt. A vámszedőkről azt tudjuk, hogy amikor a római birodalom ugye meghódította az országot, akkor mint minden más tartományban itt is, hogy biztonságosak legyenek az utak, őrtornyokat építettek, és kiépítették az útrendszert a birodalom területén, hogy jól lehessen közlekedni. Viszont adott, vagy vámot kellett fizetni minden gázlónál, minden hídnál, minden város és tartomány határánál. És igazából nem ők szedték be a vámot, hanem lehetett alkudni azért, hogy valaki megvegyen egy vámhivatalt, és a vámhivatalból befolyó összeget odaadták a rómaiaknak, amire szükség volt, a többit pedig, hogy ő mennyi gyűjtött be az adott fő vámszedőnek, aki a hivatal volt, vagy a munkatársainak, a többi vámszedőnek a dolga volt. Ugye nem kell sokat taglalni azt, hogy miért nem szerették a vámszedőket, egyrészt mert valóban több pénzt tettek nagyon sokszor, mint amit kellett volna, másrészt meg összejátszottak az ellenséggel, hogy minden szempontból megvetették őket olyannyira, hogy nem tanúskodhattak vámszedők. Hogyha egy vámszedő akart valamilyen szent célra adományt adni, akkor nem fogadták el tőle, mert hogy olyan pénzt nem fogadnak el, ami ilyen módon juthat a templomhoz. És igazából nem barátkoztak ezekkel az emberekkel. És hogyha jól belegondolunk, és összehasonlítjuk a két magatartást, ahonnan indult a vámszedőknek a hivatala, meg a farizeusok magatartása, akkor azt lehet mondani, hogy igen, farizeusok voltak a hazafiak, a törvényhez hűséges emberek, a vámszedők voltak az árulók és a törvényszegő emberek. És itt van a döbbenet, hogy Jézus Krisztus ebben a példázatban mégis a vámszedőt állítja a többiek elé. Azok elé, akik elbizakodtak, akik magukat nagynak tartották, és a többieket pedig kicsinek, és a többieket lenézték. Miért lehetséges, hogy Jézus annyira másképpen látta ezeket az embereket, mint a kortársak? Sőt, még ugye a vámszedő is önmagát megvetetnek tartotta, nem csak azért, ahogyan a kortársai viszonyultak hozzá, hanem önmaga is érezhette ennek a súlyát, amit elkövetett. Úgy tűnt, hogy a farizeusok vannak közel Istenhez, a vámszedők távol, és közben Jézus azt mondja, hogy fordítva van, éppen fordítva, hogy a farizeusok kerültek távol az Istentől, akik korábban közel voltak, és akik pedig nagyon távol voltak az Istentől, ők kerültek Jézus közelében. Ez vajon azt jelenti, hogy nem fontos a vallásos teljesítmény, hanem akármit elkövet az ember, az Isten nagy szeretettel néz rá. Nem kell, hogy az Isten parancsolataira figyeljünk, hanem mindenféle rosszban részünk lehet. Ebben az igében a legfontosabb üzenet az nem csak az, hogy hogyan imádkozik ez a két ember, hanem az, hogy hogyan állnak az Isten előtt, milyen az Istennel a kapcsolatuk. Sőt, igazából nem is az, hogy ők milyenek, a farizeus és a vámszedő, hanem arról szól ez a példázat, hogy milyen az Isten. Milyen az az Isten, akivel ez a két ember imádságban beszél. Mit lehet róla tudni? legfontosabb, hogy azt tudjuk, hogy Istennél nem a teljesítmény a fontos. A mi világunkban is sajnos benne vagyunk abban a hibában, hogy annyit érsz, amennyit dolgozol, amennyit teljesítesz, amennyi dolog a birtokodban van, annyit ér az életed. De ez a történet arról szól, hogy Istennél nem lehet teljesíteni, hanem Istennél a legfontosabb az, hogy mi meglássuk benne az irgalmas Istent és az ő irgalmát és a bűnbocsánatot kérjük. A farizeusok miközben Isten szavát keresték, a közben nagyon irgalmatlanokká váltak. Irgalmatlanná mindenkivel szemben, akit rosszabbnak tekintettek, mint ők. És ez a példázat, ez az irgalomról szól, az Isten irgalmáról, ahogyan kész megbocsátani, ahogyan kész kegyelmet adni. Ugye a reformáció nagy kérdése ez volt, hogyan találhatok egy kegyelmes Istent, hogyan találkozhatom a kegyelmes Istennel. A vámszedő tudta, hogyan találkozhat a kegyelmes Istennel, úgyhogy a mellét verve azt mondta, Istenem, nincs semmim, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Nem tudok semmit hozni, nem tudok semmit adni neked, csak itt vagyok, és várom, hogy elfogadj, várom, hogy megbocsáss, várom, hogy megváltoztass engem. Ilyen érdekes, hogy abban az időben az imádság külső formája az volt, hogy az ég felé tartották a kezüket, hogy így várják és így fogadják az Isten áldását. Miközben külsőleg a farizeus az ég felé tárja a kezeit, aközben a szíve zárva van az Isten előtt, és hiába tárja ki a kezeit, hogyha nem engedi, hogy az Isten szeressen, hogy az Isten a legfontosabbat, a bűnbocsánatot adja a számára. A vámszedő pedig nem tárja az ég felé a kezeit, csak a mellét veri, tudva azt, hogy minden bűn, minden rossz dolog a szívből származik. És miközben a mellét veri, nem is néz fel az égre, mégis megkapja azt, amit kér. A farizeus nem kért semmit. Hálát adott a jóságáért, a vámszedő pedig kérte a bűnbocsánatot, és meg is kapja azt. Nem arról szól ez a példázat, hogy mindegy, hogy valaki becsületes, jól dolgozik, istenfélő templomba járó, vagy pedig mindenféle bűnt elkövet. Igazából a példázat arról szól, hogy hogyan állok az Isten előtt. Bűnbánattal, alázattal állok az Isten előtt, mint akinek nagyon nagy szüksége van rá, vagy pedig minden más fontosabb az életemben, az Istennel való személyes kapcsolatnál. Megváltozhatott a vámszedő, mert élt az Isten kegyelmével. Mai napon megterítettük az Úr asztalát. Élhetünk az Isten kegyelmével. Jöhet az Úr asztalához mindenki. Jöhet az, aki talán abban a hibába esik, mint a farizeus, hogy önmaga körül forog, és önmaga jóságától, mert nem lát senki mást, nem veszi észre azt, hogy kivel kéne irgalmasnak lennie, és jöhetnek azok, akik talán úgy érzik, hogy nagyon terheli őket a lelkiismeret, amiatt, ahogyan elmúlt héten például beszéltek emberekkel, ahogyan megromlott emberekkel a kapcsolatuk, ahogyan eltávolodtak az Istentől, és talán nem is érzik a szükségét a vele való kapcsolatnak. Ugyanabból a kenyérből ehet a farizeus és a vámszedő is. Mindenki számára van hely. Annak is, aki talán úgy gondolja, hogy ő mindig is istenfélő volt, annak is, aki talán nagyon messzi kerülő utakat járt be, ahhoz, hogy most itt legyen az Isten házában. De a legfontosabb, hogy úgy jöjjünk az Úr asztalához, és úgy menjünk el a templomból, hogy tudjuk, hogy Istenre van szükségünk, és akarjunk Istennel élni. Hiszen most megállhatunk az Isten színe előtt az ő asztalánál, a bűneinket megbánva, és ő ismer minket, ismeri a mi szíveinket, és majd meg kell állnunk egyszer színről színre látva őt, és nagyon fontos, hogy úgy tudjunk akkor majd megállni előtte, mint aki ismeri a bűnbocsánat útját, ismeri az örök élet útját, ismeri Jézus Krisztust, aki maga az irgalmasság és a szeretet. Amen. Énekeljük a 180. dicséretet. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetében a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, s hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, ezt mondván. E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, s valljuk meg bűneinket imádságban. Fájlaljuk a bűn rontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlösséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott a világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezeteink erőtelenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában. A mi kicsinhitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk egyen-egyenként életünk tisztátalanságát, és színed előtt megalázva magunkat, mondjuk el bűnvaló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, a keresztelő alkalmával megvallottuk a mi hitünket. Most feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk, ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok szép rendel a szent asztalhoz, és alázatos szívvel. Először énekeljük a 184. dicséretet, és utána pedig 459., 460., 265. dicséreteket.
Keresztény testvéreim, így szerette a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szerítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, és egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te íme megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a koporsótól, és kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Bizony könyörülő és irgalmas vagy te, Atyánk, késedelmes a haragra és kész a kegyelemre. Nem feddesz szüntelen, és nem tart haragod örökké. Nem bűneink szerint bánsz velünk, és nem fizetsz álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a föld felett, és amilyen távol esik napkelet napnyugattól, olyan nagy a te kegyelmed, és olyan messze veted vétkeinket tőlünk. És mint az Atya könyörül gyermekein, úgy könyörülsz te, Istenünk, mi rajtunk. Hála neked, hogy hozzánk való szerelmedet megmutattad abban, hogy adtad értünk a te szent fiadat, aki meghalt érettünk, mikor mi még bűnösök voltunk. Istenünk, Atyánk, tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogy akik megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk immár a halag ellen ő általa. Tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogyha, amikor ellenségeid voltunk, megbékéltettünk veled fiadnak halála által, sokkal inkább megtartatunk most az ő élete által. És mert az Úr jó volt a örökkön örökké az őt félőkön, és azoknak fiainak, akik őrzik az ő szövetségét, áldjátok az Urat, ő angyalai, mennek seregei, áldjátok az Urat minden teremtményei, áldjad én lelkem az Urat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot mondjuk el még közösen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva a hirdetéseket hallgassuk meg.
Szeretettel köszöntünk mindenkit az Isten tiszteleten, alkalmainkat hirdetem. Ma este 7:30 nagy ifi, hétfőn délelőtt 10:00 babamama kör, kedden este 6:00 bibliaóra, szerdán 9:00 kézi munkakör, 10:00 bibliaóra, 18:00 női bibliaóra. Csütörtökön 8:00 bibliaóra, 15:30 alsós hittan, 15:30 felsős hittan. Pénteken 14:30 konfirmáció előkészítő, 16:00 cserkészet. Szombaton 10:00 konfirmáció előkészítő, 16:00 kisifi, és szombaton este 7:00 lesz a vespera következő alkalma, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit erre az estére. Vasárnap 9:00 kórus, 9:40 imaközösség, 10:00 Isten tisztelet. Hirdetjük az adakozást, mint hálánk jelét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mai Isten tiszteleten megkereszteltük Erdős Petrát, Erdős Gábor és Mihalcsik Éva gyermekét. Isten áldását kérjük a család életére. Az elmúlt héten búcsúztunk Egervári Jakabné testvérünktől. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló család életére. Hirdetjük azt, hogy fontos esemény lesz a gyülekezetünk életében. November 27-én lesz az a közgyűlés, amelynek keretében a presbitereket megválasztjuk. Ugye most minden presbiternek lejár a megbízatása, és teljesen új választás lesz. Persze az új választásban régi presbiterek is vannak. Előtte való vasárnap, november 20-án mutatják be majd a gyülekezetnek a jelölteket, a választási bizottság tagjai. Ez nagyon fontos tehát, hogy november 27-én hosszú alkalmunk lesz majd, mert istentisztelet után presbiter választó közgyűlés lesz. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.